Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Újabb akadály hárul el a fegyverkezési verseny elől. Oroszországot követve hamarosan az összes NATO tagország felmondja azt a történelmi jelentőségű szerződést, amely annak idején lezárta a hidegháborút. Magyarország is erre készül. Az indítvány parlamenti vitájáról Herceg Zsolt küldött tudósítást.
Az európai hagyományos fegyveres erőkről szóló 1990-es szerződés a hidegháború lezárásának fontos dokumentuma volt. Maximalizálták benne a hagyományos hadeszközök számát és a hadseregek nagyságát. Oroszország már 2007-ben felfüggesztette, tavaly nyáron pedig fel is mondta. Erre válaszul 12 NATO tagállam is felfüggesztette a megállapodást, most pedig Magyarországgal együtt további 10 ugyanerre készül, mondta előterjesztői expozéjában Sztárai Péter, a külgazdasági és külügyminisztérium biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkára.
A felfüggesztési szándék bejelentését követően azonnal és ténylegesen felfüggesztette a szerződés alkalmazását az Amerikai Egyesült Államok, Bulgária, Csehország, az Egyesült Királyság, Franciaország, Georgia, Hollandia, Olaszország, Románia, Szlovákia, Ukrajna és Lengyelország. A 29 részes államból 12. Felfüggeszti a szerződés alkalmazását 2024 májusáig Belgium, Dánia, Görögország, Izland, Kanada, Luxemburg, Németország, Norvégia, Portugália is. További 9 részes állam, így májusig összesen 21 részes állam függeszti fel annak alkalmazását, Magyarországot nem számolva.
A Fidesz vezérszónoka úgy fogalmazott, hogy Oroszország évtizedekkel fordította vissza a történelem kerekét az Ukrajna elleni totális támadással. A háború meggyengítette az amúgy is hanyatló európai versenyképességet és hatalmas inflációt eredményezett, emlékeztetett Tilki Attila. A KDNP-s Hollik István arról beszélt, hogy az európai biztonság fenntartása alapvető magyar érdek. A szocialista harangozó Tamás frakciója támogatásáról biztosította az indítványt, ahogyan a jobbikos Sass Zoltán is, aki szerint a tárgyalt szerződés egyfajta szimbolikus békekötés volt a NATO és a Varsói szerződés között, és megakadályozta a fegyverkezési versenyt. A Mi Hazánk vezérszónoka Novák Előd a sorkötelezettség visszaállítása mellett érvelt a vitában. Sztárai Péter államtitkár zárszavában emlékeztetett rá, hogy Magyarország azon NATO országok közé tartozik, amelyek a GDP-jük legalább 2%-át fordítják a haderejükre, a honvédelmi költségvetésen belül pedig teljesül a 20%-os fejlesztési arány is.
Megvizsgálta a Velencei Bizottság a Magyar Szuverenitásvédelmi Hivatalt. A strasbourgi székhelyű 46 tagországot számláló Európa Tanács alkotmányjogi szakértőkből álló testülete megkérdőjelezte a hivatal jogalapját és függetlenségét. A Velencei Bizottság szakvéleményét nem kötelező figyelembe venni, de illik és politikai szempontból érdemes is, mondta az Inforádiónak nyilatkozó nemzetközi jogász. Tóth Norbertet Herceg Zsolt először arról kérdezte, hogy mi az a Velencei Bizottság.
Az Európa Tanács nevű nemzetközi szervezet segédszerve gyakorlatilag 1990-ben hozták létre, eredetileg amiatt, hogy a közép-európai, kelet-európai rendszerváltozásokon átesett országok alkotmányjogi fejlődését elősegítse. Alkotmányjogászokból vagy más jogi területek képviselőiből álló szervről van szó, nem politikusok ülnek itt, hanem szakemberek, jogászok. Bármelyik Európa Tanácsi tagállamtól kaphat megkeresést, sőt azon túlmenően is, hát az Európa Tanácson kívül más országok is részt vesznek a Velencei Bizottság munkájába, akár az amerikai vagy az ázsiai földrészről is. Tehát az a lényeg, hogy ez egy szakmai testület, amely konkrét jogi, jellemzően alkotmányjogi kérdésekben ad szakvéleményeket konkrét ügyekben. Ezek vagy jogszabálytervezetek, vagy már elfogadott jogszabályok szoktak lenni. Magyarország kapcsán arról van szó, hogy az úgynevezett szuverenitásvédelmi törvényt vizsgálta meg a Velencei Bizottság, és ugye azt állapította meg, hogy vannak olyan elemei, amelyek összeegyeztethetők az európai sztenderdekkel, vannak, amelyek nem. Az Európa Tanács állásfoglalásai egyébként jogi értelemben kötelezettséget nem jelentenek. Az a gyakorlat, hogy azért az államok többsége ezeket figyelembe szokta venni, hanem is 100%-osan, de párbeszédbe bocsátkozik a Velencei Bizottsággal, és egy jelentős részét meg szokta fogadni a Velencei Bizottság javaslatainak.
Úgy lehet tehát megfogalmazni, hogy nem kötelező, de illik figyelembe venni, már csak politikai szempontokból is, nem csak jogi szempontokból a Velencei Bizottság szakvéleményét?
Igen, tehát nagyon magas a tisztelete ezeknek a szakvéleményeknek, pontosan azért, mert nem politikusokból áll a bizottság, hanem szakemberekből, és olyan szakemberekből, akik ezekkel a területekkel régóta foglalkoznak saját országaikban. Egyfajta ilyen bölcsek tanácsaként is felfogható, az esetek többségében ezeket illik megfogadni, és amennyiben ezt nem teszi egy állam, akkor annak jellemzően politikai következménye szokott lenni.
Az Európai Bizottság februárban kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen a Nemzeti Szuverenitás Védelmi Törvény miatt. Ezek után nem meglepő, hogy a Szuverenitás Védelmi Hivatallal összefüggésben a Velencei Bizottság erre a szakvéleményre jutott?
Szerintem ez a kettő ez nem függ össze egymással, tehát az Európai Bizottságban dolgozó szakemberek nem kapcsolódnak össze a Velencei Bizottság. Ugye ez két külön nemzetközi szervezet. Az Európai Bizottság az Európai Uniónak intézménye, a Velencei Bizottság meg az Európa Tanácsnak. Ugye az Európa Tanácsnak 46 tagja van, az Uniónak meg 27, tehát ez két külön nemzetközi szervezet, bár hasonlít az elnevezésük egymással, de az biztos, hogy egyébként szakmai együttműködés a kettő között szokott lenni. Én inkább azt tudom elképzelni, hogy az Európai Bizottság fel fogja használni a kötelezettségszegési eljárás során a Velencei Bizottságnak a jogász szakmai érveit is. Nem kötelező egyébként, de valószínűleg föl fogja.
Tóth Norbert nemzetközi jogászt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A fővárosi közgyűlés meghallgatta és egyhangulag elfogadta a budapesti rendőrfőkapitányság 2023-as tevékenységéről szóló beszámolót, amely szerint a fővárosban történt bűncselekmények száma tavaly a megelőző évhez képest 2%-kal nőtt. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány a fővárosi közgyűlés előtt adott számot Budapest tavalyi bűnözési és felderítési adatairól.
40 ezer bűncselekmény történt a tavalyi évben, ez 2%-os emelkedést mutat a tavaly előtti évhez képest. Az emberülésekben markáns csökkenés következett be, 35 ilyen esetet számoltunk. A vagyonelleni bűncselekményeken belül lopások tekintetében 3%-os emelkedést számoltunk. Viszont a személygépkocsi lopások száma tovább csökkent, 8%-kal, lakásbetörések 15%-kal csökkentek. Soha nem volt ilyen kevés lakásbetörés Budapesten, 940-ről beszélünk. A rablások száma tovább csökkent, 8%-kal, és kiemelendő, hogy a életelleni cselekményekben emberülés nem maradt most sem felderítetlenül. Évek óta 100%-ban felderítjük a legsúlyosabb bűncselekménytípust. Rablásoknál 95%-os felderítési mutatóval büszkélkedhetünk, majdnem minden rablás felderítésre kerül.
A személyi sérüléses balesetek száma tavaly több mint 4%-kal csökkent a fővárosban.
51 fő volt tavaly előtt, aki életét vesztette Budapest közútjain, ez a tavalyi évben 43 fő. Határozottan nem vagyok elégedett. Tavaly évben 225 ezer esetben alkalmaztak a kollégáim szondát. Budapest lakossága és az itt átutazók számíthatnak arra, hogy ezt a számot tovább fogjuk emelni. Minél magasabb számban hajtunk végre alkoholszondás ellenőrzést, ennek híre megy, és talán hatást tudunk arra gyakorolni, hogy minél kevesebben üljenek volán mögé, hogyha alkoholt fogyasztottak.
Terdik Tamás beszámolója szerint átalakulóban van a bűnözés, leginkább a kibertérben elkövetett bűncselekmények száma emelkedik. A fővárosi képviselők egyhangulag fogadták el a budapesti rendőrfőkapitány tájékoztatóját.
A gyerekek akár már önállóan is bejelenthetik a biztonságos internet.hu oldalon, ha online bántalmazás érte őket. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által működtetett oldal megújult, modern, naprakész, és a kiskorúak számára is érthető lett. Tavaly csak nem 4500 linket jelentettek be. Ezek háromnegyede a gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos, de sok bejelentés érkezett pénzügyi csalás, adathalászat, hozzájárulás nélkül közzétett tartalom, vagy online zaklatás miatt is. Tatár Tímea Vápár Zsófia hotline szakértőt, a Safer Internet Center projektmenedzserét kérdezte.
Teljesen új akadálymentes oldalt hoztunk létre. A nyelvezet is abszolút gyerekbarát. Ez nem csak a gyerekeknek előny, hanem az ilyen különböző témákban kevésbé jártas felnőtteknek is remélhetőleg sokkal nagyobb bizalma lesz bejelentést tenni a hotline-unk számára, hogyha egy jogsértő vagy illegális tartalomra bukkannak az interneten. És emellett tulajdonképpen ilyen jogsegélyszolgálatként is működik a hotline, hogyha egy gyereket zaklatnak az interneten, vagy bármilyen kellemetlen tapasztalatot gyűjt, akkor ezt is be tudja hozzánk jelenteni. Elemzőink megvizsgálják a bejelentést, és a lehető legjobb tudásuknak megfelelően próbálnak segítséget nyújtani.
Ezek szerint akkor a gyerekek maguk is bejelentést tehetnek? Akár önállóan is?
Igen, pontosan ez volt a célja annak, hogy a nyelvezet is gyerekbarát legyen, hogyha egy gyereket kezd el valaki az interneten becserkészni, ez azt jelenti, hogy szexuális tartalmú üzenetekkel keresi meg egy felnőtt ember, akkor ő ezt tudja jelenteni a hotline-unknak, és az elemzők miután megvizsgálják, és arra a következtetése jutnak, hogy itt valóban egy gyerek veszélybe van, akkor értesítik a rendőrséget, és a lehető legjobb tudásuk szerint eljárnak a rendőrök, hogy ez a gyerek újra biztonságban lehessen. Ezzel kapcsolatban készült is egy tudatosságnövelő anyagunk, ez leginkább szülőknek, pedagógusoknak, felnőtteknek szól, hogy ők hogyan tudják kiszűrni azt, hogy a gyerekük ne váljon szexuális ragadozóknak az áldozatává.
De nem csak szexuális bántalmazásokat jelenthetnek be, gondolom, hanem bármilyen egyéb online bántalmazást.
Igen, természetesen az online zaklatástól az erőszakos tartalmak jelentéséig, a pénzügyi csalásig, adathalászig nagyon sokféle tartalom elemzésével foglalkoznak a munkatársaim.
Ez a bejelentés, ez anonim?
Van lehetőség természetesen anonim bejelentésre, viszont hogyha valaki egy online zaklatásos ügyet érintettként jelent be, akkor ott neki mindenképpen meg kell adnia az e-mail címét, mivel ez egy magánvádas bűncselekmény, itt nem tudnak az elemző munkatársaim úgy eljárni, hogy egy általános bejelentést tesznek a rendőrségen. Vannak olyan bűncselekmények, ahol meg kell adni az e-mail címet, de hogyha valaki nem szeretné a személy azonosságát fedni, akkor javasoljuk neki, hogy hozzon létre egy olyan e-mail címet, ami alapján az ő személyazonossága nem beazonosítható.
Váfár Zsófia hotline szakértőt, a Safer Internet Center projektmenedzserét hallották. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Budapesten a Károlyi Csekonics palotában mutatták be az Állatvédelmi Jog című szakkönyvet, amelyet kerekasztal beszélgetés követett az állatvédelem tudományos jelenéről és jövőjéről. Rozgonyi Ádám beszélgetett Fetter Szilviával, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetőjével, az Állatvédelmi Jog című szakkönyv szerzőjével.
Mikorra datálható, hogy az állatvédelem egyáltalán komolyabb formában rendeződött, jogszabályi háttérrel is megtámogatva? Mikor kezdődött el ez a munka?
Magyarországon az állatvédelem hagyományai a 19. századra nyúlnak vissza, de aztán a biztató kezdetet megszakították a történelem viharai. A 20. század nagy részében nemigen volt arra lehetőség, hogy a jogalkotás állatvédelmi kérdésekkel foglalkozhasson. A rendszerváltást megelőzően már működtek Magyarországon civil szervezetek, elkezdett néhány legalábbis működni, és ők a 90-es években tudtak szárnyra kapni. A társadalmi nyomás, illetve a média, a nyilvánosságnak a nyomása a jogalkotókat is elérte, és így lehetséges az, hogy a 90-es évek második felében, illetve a 2000-es évek elején már megjelentek komolyabb állatvédelmi jogforrások. Állatvédelmi törvényünk 1998-as, és nem csak a belső társadalmi igény hozta létre, hanem az Európai Uniós jogharmonizációs törekvésekhez is kapcsolódik. Az állatkínzás 2004-ben lett bűncselekmény Magyarországon, azóta folyamatosan differenciálódik, szigorodik az állatvédelemnek a büntetőjogi háttere és környezete. Eljutottunk oda 2024-ben Magyarországon, hogy az állatvédelmi jog, mint önálló jogterület létjogosultságot nyert, és hasonlóan más európai és észak-amerikai országokhoz most már beszélhetünk állatvédelmi jogról, mint elkülönült, megfelelő karakterekkel és célokkal rendelkező jogterületről.
Az állatvédelem pontosan mire terjed ki, tehát mi az a hatáskör, ami ez alá tartozik, tényleg új jogterület alá?
Nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy nem állati jogokról, illetve nem az állatok jogairól beszélünk, hiszen jogászi értelemben, hagyományosan, de a mai világban is az állatok nem számítanak jogalanynak, így nem lehetnek sem kötelezettségeik, sem jogaik. Az állatvédelmi jog valójában azokat a törekvéseket szabályozza, amelyek abból indulnak ki, hogy az embernek limitálnia, korlátoznia kell a saját tevékenységét annak érdekében, hogy az állatvilágot megóvhassa. állatvédelmen belül beszélhetünk fajvédelemről, ennek a területnek inkább a természetvédelemhez, illetve a környezetvédelemhez van szorosabb kapcsolódása, illetve amiről a közvéleményben inkább szoktunk beszélni az állatvédelem kifejezés alatt, az nem más, mint az állategyedeknek, az egyes állatoknak a védelme. Itt már egy olyan területről beszélünk, amelynek szoros kapcsolódása van, például pszichológiai aspektusokhoz, kriminológiai aspektusokhoz is, hogy csak egy példát mondjak, most már tudományos kutatások bizonyítják azt, hogy létezik az úgynevezett halálos kapcsolódás, vagyis aki állatot kínoz, az nagyobb valószínűséggel fog az embertársai ellen is fordulni. Amikor állatvédelmi jogról beszélünk, akkor az alapfogalmak tisztázása után találunk megfelelő rendelkezéseket az összes, majdhogy nem az összes jogágban, és már eddig is működő jogterületen, hiszen az állatvédelemnek megvannak az alkotmányjogi, a polgári jogi, a közigazgatási jogi, illetve a büntetőjogi vonatkozása is.
Nyilván a büntetőjognak vannak olyan következményei, amelyek nyilván érintenek olyan embereket, akik nem megfelelőképpen bánnak a házi állatokkal, vagy másokat is érintenek? Tehát nem feltétlenül a házi állattartókra vonatkozhat, vagy terjedhet ki a büntetőjogi következménye a nem megfelelő állattartásnak?
A nem megfelelő állattartásnak mind büntetőjogi, mind közigazgatási jogi következményei lehetnek. Az Európai Unióban mindenütt, illetve Magyarországon is részletes szabályok léteznek arra vonatkozóan, hogy hogyan kell állatot tartani. Ez vonatkozik a keftelésből tartott állatokra, vagy ahogy inkább hívni szoktuk őket a köznyelvben, a társállatokra, és ugyanúgy vonatkozik a haszonállatokra, illetve vannak szabályok természetesen a vadon élő állatokra is. Ennek egy picit más a természete, hiszen ők sok esetben nem emberi fennhatóság alatt élnek. Ha valaki megszegi az állattartási szabályokat, akkor egészen leegyszerűsítve arról van szó, hogy enyhébb és kevésbé, a szándékosságot kevésbé felvető esetekben közigazgatási eljárásra fog szokott sor kerülni. Ebben az elsőfokú állatvédelmi hatóságok járnak el, a legtöbb esetben a jegyző, illetve a hatósági állatorvos. Azt a jegyzőt kell értesíteni, aki azon a területen illetékes, ahol ez a bizonyos jogsértés, állattartási szabálysértés megtörténik. Hogyha súlyos esetekről van szó, szándékos esetekről van szó, például tiltott állatviadal szervezése bűncselekménynek a gyanúja merül fel, vagy valaki olyan indokolatlan bánásmódot, vagy bántalmazást alkalmaz egy állattal szemben, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, akkor állatkínzásról beszélünk, büntető ügyekről beszélünk. Ez esetben a feljelentést a területileg illetékes rendőrkapitányságon kell megtenni. Mindenkinek azt javaslom, hogy bármelyikről is van szó, minden esetben minél több adatot a feljelentés során meg kell adni, fényképeket, videókat érdemes készíteni, csatolni, és írásban érdemes megtenni mind a bejelentést a hatóság felé, mint pedig a feljelentést a rendőrség felé. Ha esetleg tartunk attól, hogy az elkövető velünk szemben fenyegetően fog fellépni, ha megtudja, hogy mi jelentettük az esetet, akkor közigazgatási eljárás keretében lehetőség van kérni azt, hogy a személyes adatainkat zártan kezelje a hatóság, büntető ügyekben pedig lehetőség van anonim módon feljelentést tenni.
Milyen megfontolásból lehet fontos az, hogy valaki névtelenül tegyen feljelentést? Tehát ez milyen védettséget ad a magának a feljelentést tevőnek?
Abban az esetben, hogyha a feljelentést tevő olyan elkövetővel kapcsolatban szeretne információt adni, aki vagy neki közvetlen hozzátartozója, a szűk közösségének tagja, tipikusan a szomszédok szoktak ilyenkor megjelenni, és nem szeretné a feljelentő azt, hogy hozzá vissza lehessen vezetni az ügynek az elindítását, akkor javasolt anonim feljelentést tenni.
Ugye állatvédelmi jog címmel írt szakkönyvet, ezen kötetben tulajdonképpen mit gyűjtött egybe, hogyan épül fel ez a szakkönyv?
Az állatvédelmi jog szakkönyv egy hiánypótló kezdeményezés olyan értelemben, hogy 2000 óta nem volt olyan nyomtatott könyv, amely az állatvédelemnek a jogi hátterét vizsgálta volna, méghozzá jogágakon, jogterületeken átívelő módon. 2000-ben került sor ilyenre utoljára, Zoltán Ödön írt az állatvédelem jogi rendjéről, azonban még egy teljesen más jogi környezetben. Nagyon fontosnak találtam a könyv megírásakor, hogy a hatályos jogszabályokat ismertessem integratív módon, tehát próbáltam az egész területet átölelni, kevésbé a részletszabályokra fókuszálva, sokkal inkább, hogy valaki rendszer szinten megértse, hogy mi hogyan kapcsolódik egymáshoz. Először is tisztázom a könyvben, mi valójában az állatvédelem, mit jelent az, hogy állatvédelmi jog, és megpróbálom Magyarországot is térben és időben elhelyezni, hiszen akkor tudjuk megérteni a hatályos állatokkal kapcsolatos joganyag természetét, ha látjuk, hogy honnan indultunk ki, illetve jelen pillanatban milyen nemzetközi jogi környezet vesz minket körbe. Szól az állatvédelem jogforrási rendszeréről a könyv, pontosan milyen nemzetközi egyezmények, milyen Európai Uniós jogi aktusok, illetve milyen nemzeti jogszabályok léteznek, amelyek érintik az állatvédelmet. Ezekről egyébként egy jogszabályjegyzék is található a könyvben. Ezt követően végigveszem az egyes jogágakat, jogterületeket, hogy ott milyen állatokkal kapcsolatos szabályok találhatók, meg kezdve az alkotmányjogi, illetve a polgárjogi vonatkozásoktól. Az utóbbi nagyon érdekes, hiszen az állatok jogi státuszát, valójában a jog hogyan pozícionálja az állatokat, azt a polgári jogon belül találjuk meg. Szól a könyv az állatvédelmi törvényről részletesebben, az eutanázia állatvédelmi vonatkozásairól, a közigazgatási háttérről, azokról a szervekről, szervezetekről, amelyek részt vesznek az állatvédelmi folyamatokban, az állatvédelmet érintő szabálysértésekről, illetve az állatvédelmi büntetőjogi anyagról is. Nagyon fontosnak tartom, hogy amikor állatvédelemről beszélünk, akkor ne csupán az egyébként általunk nagyon szeretett kutyákról és macskákról legyen szó. Igen, a keftelésből tartott állatok védelme is nagyon fontos, és szól róla egy hosszabb fejezet, viszont a gazdasági haszonállatokról is beszélnünk kell, sertésekről, tojótyúkokról, szörméjükért tenyésztett fajokról, halakról például, illetve a vadon élő állatok és azok fogságban tartott egyedeinek kérdése is megjelenik. Persze nem mehetünk el a vadászatnak és a halászatnak az állatvédelmi vonatkozásai mellett sem, illetve az állatkísérletek mellett sem. Ezek különösen érdekesek lehetnek abból a szempontból, hogy számos olyan ütközőpontot, vita kérdést tartalmaznak, amelyek rendszeresen tematizálják a közvéleményt is.
Fetter Szilviát, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Világűrjog és Politika Kutatóintézete és a Francia Nagykövetség űrpolitika, stratégiai és európai kérdések francia-magyar perspektívák címmel tartott konferenciát. Rozgonyi Ádám az űrtevékenységek szabályozatlan területeiről, valamint az űrjog aktuális kérdéseiről is beszélgetett Bartóki Gönci Balázzsal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos dékánhelyettesével, a Világűrjog és Politika Kutatóintézet vezetőjével.
Hol állnak itt az európai tagállamok? Hát mégis csak egy ilyen űrversenynek a közepén mennyire erősek és mennyire vannak, vagy akár vagyunk ott az űrtechnológiának a csúcsán?
Európát, ideértve az Egyesült Királyságot is, akkor azt látjuk, hogy még a képességeink, tehát hogy mire vagyunk képesek űrkutatás vagy űrtevékenység területén, azt látjuk, hogy szinte verseng az Egyesült Államokkal, Kínával és Oroszországgal. Azonban azt a kérdést tesszük fel, hogy Európának vannak-e autonóm képességei, tehát mások nélkül képes valamit megcsinálni, akkor azt látjuk, hogy nem csak, hogy leszakadunk ettől a három nagyobb hatalomtól, hanem beelőz minket India, Japán, akár a feltörekvő arab államok. És a konferencia pont erről szólt, hogy megvizsgáljuk azt, hogy Európának milyen lépéseket kéne annak érdekében tennie, minél gyorsabban, hogy ez a lemaradás ez ne növekedjen, mert egy idő után ez behozhatatlanná válhat. Az alapvető probléma az az, hogy az autonóm képességeknek egy része az a világűrhöz való hozzáférésen alapszik. Ez három feltétel meg kell teljesülnie, kell egy megfelelő rakétával rendelkezni, többféle modellel, kell egy űrhajóval rendelkezni, ami árut és akár személyeket képes a világűrbe juttatni, és kellene egy űrállomásra is rendelkezni, főleg, hogy a nemzetközi űrállomás megszűnik létezni a 2020-as évek végén.
Ez probléma egyébként?
Igen, tehát itt ott tartunk, hogy Európának volt egy versenyképes rakétaipara. Volt az Ariane rakétánk a legnagyobb terhek szállítására, voltak az orosz Soyuz rakéták, amiket Francia Guyanából az Európai űrkikötőből vittek föl, és volt a Vega rakétánk, ami kisebb terheket volt képes pályára állítani a Föld körül. Az Ariane rakétának a előző modellje kifutott, azaz tavaly júliusban volt az utolsó indítása, nem készült belőle több. Azért nem, mert úgy tervezték, hogy 2020-ban elkészül az új verzió, az Ariane 6. Ez azonban 4 éve késik, ennek több oka, inkább technikai okai vannak, és most ott tartunk, hogy nincsen rakétánk, amivel nagyobb műholdakat tudunk felvinni, például az európai navigációs műholdrendszer alapját képező Galileo műholdakat. Per pillanat az Európai Unió tanácsa biztonsági megállapodást köt a NASA-val, hogy az amerikaiak vigyék föl az európai műholdakat. A Soyuz rakétákat kivonták Francia Guyanából a háború kezdetekor, és a Vega rakéta is technológiai problémákkal küzdik, hiszen az új modellje felrobbant a 22. misszió során, és azóta sem repképes per pillanat. Úgyhogy per pillanat nincsen európai rakéta. Űrhajónk sincsen, miközben van ilyen képessége az amerikaiaknak, kínaiaknak, oroszoknak is. Most 75 millió eurót allokáltak erre az Európai Ügynökség miniszteri tanácsán, de ez édes kevés lesz, ez még sok 100 millió eurót kell majd allokálni, ahhoz, hogy 7 év múlva mondjuk legyen önálló képességünk arra, hogy a terheket vigyünk ki. Űrállomásról pedig szó sincs, miközben az amerikaiak magánkereskedelmi cégeken keresztül lesznek jelen föld körüli pályán. 5 ilyen projekt fut, a kínaiaknak már van emberes lakhatásra szolgáló űrállomása, az oroszok és a indiaiak is bejelentették, hogy 2028-ra ezzel készen lesznek. Európa az amerikaiakkal a hold körüli pályára tervez egy közös űrállomást, azonban ez nem helyettesítője a 400 kilométerre lévő alacsony föld körüli pályás űrállomásoknak, hiszen ezeket ipari piaci alapon is lehet majd hasznosítani.
Nyilván ezek erősen politikai kérdések, vagy politikai kérdések is, de űrjog szempontjából is sok a szabályozatlan kérdés például. Ezek közül melyek a legégetőbbek, vagy azok, amelyeket leghamarabb kellene szabályozni?
Az emberi űrtevékenység jogi kereteit azt a 60-as évektől kezdve fektették le, 5 egyezményt fogadtak el az ENSZ égisze alatt, de a legutolsó is 79-es. Azóta nincsen konszenzus az államok között, és ezek az egyezmények már akkor is sok kérdőjelet hagytak, mára pedig erősen elavultá váltak. És ezeket nem tudja pótolni azt, hogy a világ 40 országában már nemzeti űrtörvény van, és majd ma bejelentette Sztára államtitkár úr, Magyarországon is terveznek ilyet, hogy a kereskedelmi űrtevékenységet támogassák, és megfeleljünk a nemzetközi jogi kötelezettségeinknek. A legégető problémák például az, hogy jelenleg alacsony föld körüli pályán, meg összesen mintegy 10 000 aktív műhold kering a föld körül. Ez 100 000 műholdra bővülhet a következő másfél évtizedben, ami kontrollálhatatlan helyzetekhez vezethet. Magyarul egy légi közlekedéshez hasonlatos űrközlekedési szabályzatot, egy űrforgalom menedzsmentet kellene elfogadni. Ehhez minden államnak össze kellene ülnie és a konszenzussal elfogadni ezt a normarendszert. Ez egy komoly kérdés. Aztán a másik kérdés az a Holddal kapcsolatos, ugyanis elindult egy verseny, hogy ki fog újra embert küldeni a Holdra. Többen pályáznak erre, India, Oroszország, Kína, az Egyesült Államok, és ott terveznek középtávon ásványanyag kitermelést is. Bár technológiailag ettől messze vagyunk, de a piaci cégek akkor fognak befektetni, ha megtérővel látják a befektetésüket, tehát a jogi kereteket most kell meghatározni. Ebben viszont nem ad egyértelmű iránymutatást a világűrszerződést, nem egyértelmű, hogy a kitermelt javak kisajátításnak minősülnek-e, ami tilos, vagy használatnak, ami megengedett. És aztán még egy kérdést említenék, ez a fegyverkezési versenynek a csillapítása, ugyanis már az 1980-as évek elején jelezték, hogy probléma lehet az űrbe helyezett fegyverekből, de mára ez felgyorsult, amit nyilván hajt a geopolitikai konfliktusoknak a sora.
Tehát nem túlzás azt állítani, hogy az űr is tulajdonképpen egy hadszíntér?
Azt annyira nem túlzás állítani, hogy 2018-ban a NATO maga minősített a hadszíntérré, sőt, hivatalos nyilatkozatban foglaltam mellett állást, hogy amennyiben a NATO tagállamainak űreszközeit támadás éri, azt az alkalmas lehet arra, hogy az ötödik cikk szerinti mechanizmus beindítsák, az egy kollektív védelmi rendszert, amely nagyon komoly üzenet. Miért? Hiszen a világűrben kritikus infrastruktúrákat telepítettünk. Olyan képességeket, amik a gazdaságnak a gerincét képezik, és bár a társadalom nagy része ezekkel nincsen, úgymond tisztában, mi nem találkozik ezekkel minden nap, de ha jobban belegondolunk, a mobilunkon egy rengeteg alkalmazás már műholdas adatokból származik. Az időbélyegző a pénzügyi transzfereken, a navigációs műholdakból jön. Ezeket a rendszereket meg kell védeni. A másik, hogy nyilván elrettentő képességeket is telepíteni kell, hogyha ezeket meg akarjuk védeni, és végül olyan képességeket is telepíteni kell, amik kiegészítik a földi képességeket a hadviselésben. Például kommunikációs műholdak, ahogy látjuk ezeket, hogy a Starlink magánműhold rendszert az amerikaiak rendelkezésre bocsátják az ukránoknak a háborúban.
Magyarországnak is fontos szerepe van? Hát egyrészt mindezen űrtevékenységek aspektusából, tehát hogy mérvadó lehet egy relatíve kis ország szava is, hogyha problémák merülnek fel az űrtevékenységekkel összefüggésben?
Jogi szempontból nézve ahhoz, hogy kötelező érvényű egyezményt fogadjanak el, konszenzus kell. Tehát természetesen Magyarország szava ugyanannyit ér, mint a nagyhatalmaké. Nyilvánvalóan a tárgyalási folyamatok során a befolyásolási képességünk a szerényebb. Azonban honnan nézzük, hogy Magyarországnak mi az érdeke, az az, hogy ebbe az új űriparba, ami egy borzasztóan dinamikusan fejlődő iparág, be tudjon szállni, mégpedig a saját kereskedelmi cégei által, tehát hogy legyenek Magyarországon olyan vállalatok, amelyek képesek a beszállítói láncba részt venni. Valószínű nem a magyar vállalatok fogják a következő nagy rakétákat gyártani, de ehhez nagyon fontos alkatrészeket gyártatnak, ami egy tudásalapú gazdaságban abszolút egy pozitív dolog lenne, főleg, hogyha a nehéz iparunk mondjuk kihívásokkal küzdik.
Mindezeken túl nyilván sok minden mást is lehetne érinteni. Mi az, ami ránk vár a következő időszakban? Mikor lehet akkor ténylegesen egyébként magyar űrhajós újra a világűrben?
A magyar űrhajós program, a HUNOR, Hungarian Orbit Program, az elindult, és most ott tart, hogy 4 jelölt került kiválasztásra, ezt a külgazdaság és külügyminisztérium felügyeli ezt a folyamatot. Nemrég a magyar kormány az Európai Ügynökséggel is megállapodást kötött, ami lehetővé teszi a professzionális kiképzését ezeknek az űrhajósoknak. A jelölteknek pontosabban, mert hogy a 4-ből 1 fog felmenni a világűrbe, és lesz egy tartaléka, aki, hogyha bármi történik, beáll a helyére. Nem volt ez másképpen Farkas Bertalanéka idejében sem. A tervek szerint jövőre az Egyesült Államokból egy magánpiaci cég lesz az az Axion Space, aki felviszi a magyar űrhajós a nemzetközi űrállomásra, hogy ott kutató űrhajósként eltöltsön egy relatíve hosszú időt.
Bartóki Gönczi Balázst, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos dékán helyettesét, a Világűrjog és Politika Kutatóintézet vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.